Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket. A mai alkalommal a gonosz szőlőmunkásokról szóló példázattal szeretnék foglalkozni. A szőlőművesek kifejezés helyett inkább a szőlőmunkások kifejezést használom, mert hozzám ez közelebb áll, és érthetőbb is, közérthetőbb. És hát mielőtt felolvasnám a példázatot, szeretném elmondani, hogy nem az Isten egyházának mindenkori vezetőjének szeretnék ezzel üzenni, amikor ezt a példázatot feldolgozom, hanem szeretném szemléltetni, hogy mit jelent az, hogyha akár egyedül, akár többen valakik a bűn útján elindulnak, és nem akarnak Krisztushoz oda menni, nem akarják megvallani a bűneiket, akkor a bűnnek milyen törvényszerűségei vannak, és hogy mi lesz annak a következménye egyrészt. Másrészt pedig szeretném szemléltetni, hogy Isten mit cselekszik a bűnös emberért, még a beleértve a gonosz szőlőmunkásokat is, miképpen adta az ő egyszülött fiát mindenkiért oda, hogy ennek fényében világosabban lássuk előttünk az eseményeket, és helyes döntést tudjunk hozni a szívünkben. Úgyhogy akkor most a kezdet-kezdetén felolvasnám a gonosz szőlőmunkásokról szóló példabeszédet, amelyet megtalálunk a szinoptikus evangéliumokban, tehát Máté, Márk és Lukácsnál is. De én most a Lukács evangéliumának a változata szerint fogom felolvasni. Így olvasom. Majd ezt a példázatot kezdte mondani a népnek. Egy ember szőlőt ültetett, bérbe adta munkásoknak, és hosszú időre elutazott. És amikor eljött az ideje, elküldte szolgáját a munkásokhoz, hogy adjanak neki a szőlő terméséből. De a munkások ezt megverték, és üres kézzel küldték el. Majd egy másik szolgát is küldött, de azt is megverték, meggyalázták, és üres kézzel visszaküldték. Még egy harmadikat is küldött, azt meg véresre verve kidobták. Azt mondta azért a szőlő ura, mit tegyek? Elküldöm szeretett fiamat. Ha őt látják, talán megbecsülik. De amikor meglátták a munkások, így tanakodtak egymás között. Ez az örökös, öljük meg, hogy miénk legyen az örökség. Kidobták azért a szőlőből, és megölték. Most azért mit tesz a szőlő ura? Elmegy, elpusztítja azokat a munkásokat, és a szőlőt másoknak adja. Amikor ezt hallották, így szóltak. Meg ne történjen ez! Ő pedig rájuk tekintve azt mondta, mit jelent akkor az, ami meg van írva, amely követ az építők megvetettek, az szegletkővé lett. Aki e kőre esik, összetöri magát, és akire ez ráesik, az széllyel zúzódik. A főpapok és az írástudók azon voltak, hogy még abban az órában elfogják, mert megértették, hogy ellenük mondta ezt a példázatot, de féltek a néptől. Tehát Lukács evangélium a 20. fejezetében, a 9. verstől olvastam az Isten igéjét, tehát ha valaki még nem találta meg, akkor szeretném, hogy nyugodtan találja meg. Tehát Lukács evangélium a 20. fejezet 9. versétől találjuk meg ezt a példázatot. Kedves testvéreim, mi az, amit első hallásra észreveszünk, hogyha a példázatot elkezdjük olvasni? Feltűnik az, hogy Isten mit cselekszik az ő népéért. Hát tulajdonképpen itt a szőlős gazda, maga az Isten. Az ültetvény pedig Izrael népe. Ebben a példázatban látni fogjuk, hogy a mindenkori hívő népet is jelenti minden korszakban. De itt most maradjunk Izrael hívő népénél. Azok a szolgák, akik elmentek, és kérték a tulajdonos számára, a gazda számára a gyümölcsnek ráeső részét, hát azok nem lehetnek mások, mint a proféták és Isten népének a szolgái. És az egyszülött szeretett fiú pedig maga Jézus Krisztus, akit az atya azért küldött el, hogy bemutassa az ő jellemét és az ő szeretetét ennek a világnak. Tehát Isten cselekszik az ő népéért, ezért az ültetvényért. Körbeveszi sövénnyel, őrtornyot épít bele, sajtót vágat, munkálkodik. Tehát Isten dolgozik az ő népért azért, hogy jó termést hozzon. Ez kezdettől fogva így volt, és így van mind a mai napig. És tudjátok, az a csodálatos, hogy Isten ezt a munkát nem egyedül végzi, hanem szeretné, hogyha lennének még emberek, sokan, akik végeznék ezt a munkát. És így tulajdonképpen némelyeket nagyobb felelősséggel bízott meg Isten népének a köréből, ám akiknek többet adott, azoktól többet fog számon kérni. Hát ők a szőlőmunkások. Kiadta nekik a szőlőt, az egész ültetvényt, és utána hosszú időre elutazott. Ez egy fontos körülmény, még vissza fogok erre térni, hogy nincs jelen a gazda. Nincs jelen az, aki a tulajdonos. Csak a szőlőmunkások vannak, akik a szőlő ültetvényét, felelősséget vállaltak. Ez egy nagy megtiszteltetés, egy hatalmas dolog, hogy partneri viszonyt létesít az Isten a szőlő munkásokkal. És bízik bennük, és ott hagyja, nem ott van, folyamatosan nézi, hogy dolgoznak, és akkor rájuk szól, és kontrollálja, és befolyásolja őket, meghagyta a szabadságukat. Na lássuk, hogy ők ezzel a szabadsággal hogy éltek. Ezzel a bizalommal, ezzel a szabadsággal, amit az Isten adott, vajon ők hogy éltek ebben a példázatban? Tehát a gazda csak a jogos részt kérte, amikor elküldte az ő szolgáit egymás után, hogy a ráeső részt, a gyümölcsöt, azt hát adják meg neki. Azonban a szőlőmunkások nem adták meg a jogos részt, visszatartották, sőt, e fölött, ezen felül még csúnyán el is bántak ezekkel a szolgákkal, akiket a tulajdonos küldött, tulajdonképpen uralkodtak a nép fölött. Tehát egyrészt nem adták meg, ami jár Istennek, ezen felül pedig vissza is értek azzal a felelősséggel, amellyel ők fel lettek ruházva, tehát gyakorlatilag elbántak Isten szolgáival. Tulajdonképpen láthatjuk ebben a példázatban, hogy amikor valaki a bűn hatalmába kerül, miképpen szolgál a bűnnek, ami benne van, és ennek milyen szörnyű és szomorú következményei vannak. Jézus erre próbálta ráébreszteni az ő korában azokat az írástudókat és farizeusokat, főpapokat, hogy ezzel szembesüljenek és forduljanak vissza arról az útról, amin elindultak, mert az az út a pusztulásba vezet. Tehát elmondtam, hogy a szolgák kit jelképeznek, a profétákat, későbbi korszakokban Isten népének a szolgáit, akik az evangéliumot hirdetik, az egyetlen fiú, nem más, mint maga, Jézus Krisztus. A szeretett fiú, akit az atya elküldött ezekhez a szőlőmunkásokhoz. Tehát Isten ma is küldi az ő szolgáit az ő népéhez. És hogyha Isten népének vezetői elszakadnak Istentől, akkor sajnos törvényszerűen ugyanúgy fognak bánni a szolgákkal, akiket az Isten odaküld. Ez törvényszerű. Ez rendkívül fontos, hogy megértsük, hogy Isten nélkül, Jézus Krisztus nélkül hasonlóképpen minden korszakban ezek a dolgok megismétlődnek, sőt, még ha azt is kell mondanom, hogy egyetemesen, többfelé, ahol Isten népének a szolgái nem Krisztussal összefonódva, nem az ő lelkével együtt dolgoznak, bármely felekezetben, bármely egyházban előfordulhat. A lelkületük arra val, ezeknek a szőlőmunkásoknak a lelkületük, hogy ma is Isten fiát ugyanúgy keresztre feszítenék, mint hajdanán. Mit mondott Jézus? Amit egynek, a legkisebbnek közül tettetek, velem tettétek. Amit egynek, a legkisebbnek közül nem tettetek meg, velem nem tettétek. Tehát a példázat minden idők minden nemzetékéhez szól, és mindig aktuális. Miért? Mert a bűn titka és az emberi természetünk nem változott. A bűn teljességre jutván halált nemz. És az emberi természetünk az Isten lelkének a munkája nélkül elesett állapotban van. A bűn uralma alá kerül. És ezek az események törvényszerűen mindig bekövetkeznek. Minden időben, bármely helyen, bármely felekezetben, bármely egyházban, ahol elszakadtak Krisztustól. A szőlőmunkások első körben már bemutatták, hogy mi lakozik a szívükben, mert azzal, hogy nem adtak semmit a tulajdonosnak, a termésből ezzel a teljes hasznot maguknak akarták. És az elején említettem ezt a fontos körülményt, mert ez a körülmény mind a mai napig fönnáll. A gazda, a tulajdonos, aki megbízta őket, hosszú időre elutazott. Nincs jelen. Fizikailag nem érzékelhető a jelenléte. És úgy tűnik, hogy nem képes érvényesíteni a tulajdonosi jogkörét. Hát mit tesz? Elküld egy-egy szolgát? Hogy kéri a termésnek a ráeső részét? Hát csak ennyi hatalma van neki, úgy tűnik. És egyre elbizakodottabbak lesznek a szőlőmunkások. Egyre, vakmerőbbek lesznek, ahogy a tulajdonosnak a szolgáival egymás után elbánnak. És hogyha egybevetjük az evangéliumokat, azt látjuk, hogy bizony növekedik bennük ez a vakmerőség, ez az elbizakodottság. Mert egyre csúnyább módon bánnak el Isten népének a szolgáival. Illetve bántok el a múltban is, ha a középkorra gondolunk. Tulajdonképpen a szőlőültetvény termésének teljes hasznára igényt tartottak. Tehát szükséges volt nekik a haszon, és fontos volt az, hogy a kontroll szerepét ők töltsék be, ők irányítsák Isten népét. Ahogy sorra elbántak az Ószövetség idején a profétákkal, ilyen vagy olyan módon kerülnek nehéz helyzetbe, vagy kerülhetnek nehéz helyzetbe ma is Isten népének a szolgái szerte az egész világon. Ezt fontos megérteni. Mielőtt megértenénk, hogy mit cselekedett Isten, hogyan küldte el egyszülött fiát Jézust ilyen körülmények közül, fontos megértenünk a bűn titkával kapcsolatban három szempontot. Hármas arculatát a bűn titkának. Az egyik a hazugság. A másik az erőszak. A harmadik pedig a kizsákmányolás. Ez a három rendszerint összetartozik. Tehát a hazugság, az erőszak és a kizsákmányolás. Mi az, ami ezzel szemben áll? Hát ezzel szemben áll, természetesen hazugsággal szemben áll, nem csupán az igazság, mint aletéia, mint elmélet, mert az ezzel szemben teljesen erőtelen. Ide a gyakorlati igazságra van szüksége, a dikaiosünére, a bemutatott, alkalmazott igazság. Na az, annak az igazságnak, amit az életünkbe bemutatunk, van ereje a hazugsággal szemben. Másnak nincs. Tehát szükség van a hazugsággal szemben erre az alkalmazott igazságra. Az erőszakkal szemben a szabadságra, testvéreim. Amit olyan sokszor én is nem adok meg a környezetemnek, és akkor ilyenkor megbánom. A rendszeretete miatt. Nem azért, mert uralkodni szeretnék. Nem azért. És felül kell én is magamot vizsgáljam, és felül kell bíráljam minden magatartásomat. Hogy nincs esetleg más motiváció is, amellett, amit észrevette. Tehát a szabadság, mert ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. És a kizsákmányolás másképp is meg lehet fogalmazni, mert nem mindenkor azt jelenti, hogy akkor visszatartanak a haszonból, a járandóságból, hanem azt is jelenti, hogy ahol erőszak van, ott van szenvedés, testi-lelki szenvedés. És ha van valahol testi-lelki szenvedés igazságtalanságok miatt, akkor ott erőszak van. Hát ezt mondjuk ki. Rendkívül fontos ezt hangsúlyozni. Igen, ám csak, hogy ezek nem leleplezhetők. Mert a hazugság háttérben marad. Csak a szenvedés legfeljebb megjelenik itt-ott, és azt meg lehet magyarázni. A megmagyarázása a dolgoknak már is hazugság. Természetesen nem csak elméleti síkon beszélgetnék itt tovább, hanem egy kicsit tovább lépnék egészen konkrétumok felé is. A bűnnek ezt a hármas arculatát megtaláljuk ebben a példázatban, és abban, ahogy Jézussal bántak a főpapok és az írástudók. Folytatódik ez a példázat? Hol tudjuk igazán megérteni ezt a példázatot, hogy amikor elküldte a szőlősgazda az ő egyszülött fiát, és elbántak vele, akkor hol értjük ezt meg? Hát az evangéliumokban, a Jézus szenvedés történetével. Ez a példázat összetartozik Jézus szenvedés történetével. Teljes mértékben ott értjük meg a bűn titkának a kiteljesedését, de az Isten szabadító szeretetét is. Hogy a legnagyobb rosszat hogyan fordította Isten a legnagyobb jóra, hogyan tette a megváltás eszközévé. Nyilván ez nem várt a főpapoknak a javára, mert ők végig kitartottak a bűnbe. De mindazoknak, akik hisznek, azoknak a szabadulását jelentette ez. A bűnből való szabadulást. Tehát Jézus tudta pontosan, hogy mi lakozik az ember szívében. A nép nem tudta, hogy mi történik. Még a tanítványok sem vették észre. Nem figyeltek fel. amikor Jézus elmondta nekik, nem nagyon tudták, hogy mire vonatkozik. Nem beszélve arról, hogy nem csak, hogy ezt nem értették, hogy mit jelent, hogy oltalmazzátok meg magatokat a szadduceusok vagy a farizeusok kovászától, hát egészen másra gondoltak. Abszolút eszükbe nekik nem jutott. Nekik ez volt a természetes. Így nőttek fel. De azt sem értették, amikor az Isten titkai kifejtette nekik. Nem hittek benne, kételkedtek. Jézus ezeket tudta. Türelmes volt. Ezért mi is legyünk türelmesek egymás iránt, hogyha valaki valamit nem ért, vagy nem lát, vagy nem jól lát, akkor ne oktassuk ki azonnal. Vegyünk egy példát a hazugságra. Hogy a farizeusok és az írástudók esetében például ez a hazugság hogyan érhető tetten. És az az érdekes, és az a jelentőség teljes, hogy a példázat előtt van egy esemény. Méghozzá Lukács evangélium 20. fejezetének 3. versétől olvasom ezt az eseményt, mert hogy ez megelőzi ezt a példázatot. Ő pedig így válaszolt, hát akkor lehet, hogy az egészet kellene olvasnom, mert érthetőbb lenne. És történt egy napon, a 20. fejezet, amikor a népet a templomban tanította és hirdette az evangéliumot, hogy előálltak a főpapok és az írástudók, és a vénekkel együtt, és megkérdezték tőle, mondd meg nekünk, milyen felhatalmazásra teszed ezeket, vagy ki az, aki téged erre felhatalmazott. Számon kérték Jézust. Ő pedig így válaszolt. Én is kérdezek egy dolgot felőletek, vagy tőletek, mondjátok meg azért nékem. János keressége a mennyből volt-e, vagy az emberektől? Azok pedig tanakodtak maguk között, ha azt mondjuk a mennyből, azt fogja mondani, miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk az emberektől, az egész nép megkövez minket, mert meg van győződve arról, hogy János próféta volt. Ezért azt válaszoltak, hogy ők nem tudják, hogy honnan van. Figyelitek? Azt válaszoltak, ők nem tudják, hogy János keressége honnan van. Mire Jézus azt mondta nekik, én sem mondom meg nektek, milyen felhatalmazással cselekszem ezeket. Kedves testvéreim, az elhallgatás, az vajon nem hazugságnak egyik formája? Itt elhallgatták a dolgokat, ők nem akartak szint vallani, mert mindenképpen kényelmetlen helyzetbe kerültek volna. És így azt mondták, egy nagy hazugságot fogalmaztak meg. Nem tudjuk, hogy Keresztelő Jánosnak a keressége honnan jött. A mennyből vagy az emberektől. És volt képük odállni Jézus elé, és ezt mondani testületileg. Mert az érdekek vezették, és nem az igazság. Tehát láthattuk ezt a példát erre vonatkozóan, a hazugságra vonatkozóan. Elhallgatták a valódi okot Jézus elől, nehogy számon kérhetők legyenek Jézustól vagy az emberektől, és egyet hazudtak. Hát akkor Jézus mit tehetett erre? Hát a hazug emberekkel mit lehet tárgyalni? Hát ő sem válaszolt akkor a feltett kérdésre. Egyébként Jézus előre tudta, hogy mit fognak ők válaszolni, és ezért tette fel ezt a kérdést. Viszont válaszképpen mégis elmondta nekik ezt a példázatot a gonosz szőlőmunkásokról. És ezt, kedves testvéreim, ezt a példázatot értük mondta el. Mert nekik mondta el. Szembesítette őket. És leleplezte előttük, saját maguk előtt a gyilkos lelkületüket, amit később, sokkal később majd a szemükbe mondott, de akkor még nem. Például azt mondta, hogy ti építgetitek a proféták sírjait, atyáitok pedig megölték őket. Megölték a profétákat. Ezzel tanúságot tesztek arról, hogy atyáitok dolgaitok cselekszitek. Ők megölték a profétákat, ti pedig építgetitek a sírjaikat. Mi ebben nem látunk összefüggést. Hát most akkor mi a gond, hogy most a profétáknak a sírjait valaki gondozza vagy felépíti? Hát mi nem látunk, de Jézus rámutatott, hogy a proféták sírjainak felújításával elfedték a valódi szándékaikat a nép előtt. Hát ők jóknak akartak mutatkozni, de valójában nem azok voltak. Hát találhatunk példát a kizsákmányolásra és az erőszakra is, méghozzá itt a példázatban, a Lukács 20:10-12-t olvasom. És amikor eljött az ideje, elküldte a szolgáját a munkásokhoz, hogy adjanak neki a szőlő terméséből. De a munkások ezt megverték, és üres kézzel küldték el. Majd egy másik szolgát is küldött, de azt is megverték, meggyalázták, és üres kézzel visszaküldték. Még egy harmadikat is küldött, azt meg véresre verve kidobták. Tehát visszatartották a szőlő termését, annak hasznát, ez a kizsákmányolás. És erőszakot alkalmaztak, mert a szolgákkal egymás után csúnyán elbántak. A példázatnak két csúcspontja van. Az egyik csúcspont az, ahogy elbánnak a szeretett fiúval. A másik csúcspont az, amit Jézus mondott, hogy aki a kőre esik, szétzúzatik. De akire ez a kő esik rá, azt szétmonzsolja. Úgyhogy most először a példázat első csúcspontjára szeretnék kitérni. Azt olvastuk, hogy a gazda, amikor elküldte az egyetlen szeretett fiát, akkor arra gondolt, hogy talán őt megbecsülik. Máténál és Lukásnál egyértelműen ott van talán szócska nélkül, hogy a fiamat meg fogják becsülni. Képzeld el Istennek ezt a szeretetet, ezt a bizalmat. Miután elbántak a szolgákkal, elbántak a prófétákkal, hogy az Isten azt mondta, hogy hát akkor most amin van, mindent odaadok. Hát, ha megváltoztatjátok a magatartásotokat. Mert úgy még senki nem szeretette, hogy Krisztus szeretett. Jó, hogy a proféták is szentek voltak, és életszentségre jutottak, de úgy még senki nem szeretette, hogy Krisztus szeretett ezen a földön. És amikor Krisztust elküldte az Isten, az Atya, akkor tulajdonképpen a bölcsességnek és a szeretetnek a teljességét küldte el. Aki engem látott, az Atyát látta, mondta Jézus. Lássuk, mi történik. Mi történik? Nyilvánvalóvá kellett válnia a bűn gyalázatának és annak pusztító voltának, hogy Krisztust, aki szent volt, aki tökéletességre jutott, aki a szeretetben tökéletes volt, még abban is találtak hibát. Abban is találtak hibát, aki büntelen volt. Isten ennél többet már nem adhatott, fiában értünk mindenét odaadta. Krisztus bemutatta Isten szeretetét és jóságát az ő személyében, és tanításában bemutatta Isten országát, az ő igazságát, végül pedig az életét is odaadta értünk, hogy aki benne hisz, el ne veszje, hanem örök élete legyen. Hogyan vár? Nyilvánvaló a bűn gyalázata is hazug volta. Hát azáltal, ahogy az előbb is említettem, hogy ők abban a fiúban is találtak hibát, akiben nem volt hiba. A saját bűnüket vetítették ki rá, valószínűleg. Ezáltal lelepleződött a bűn, és akik a bűn hatalmában ezt cselekedték, szintén lelepleződtek. De Jézus nyilvánosan őket ebben a példázatban nem leplezte le a nép előtt. De volt lehetőségük, hogy a példázatot hallva, mert megértették a példázatot, mert azt mondták, hogy ott írja pontosan az evangélium, hogy megértették a főpapok és az írástudók, hogy róluk mondta a példázatot. Tehát Jézus abban segített nekik, hogy ők saját magukkal szembesüljenek. De úgy tűnik, hogy ez nekik nem volt elég, és ez nem segített rajtuk, mert ők nem akartak Krisztushoz menni. Továbbiakban a kizsákmányolás nem mindig jelenik meg anyagi javaktól való megfosztásban, viszont tetten érhető testi-lelki szenvedésben. Ha valakit bántanak, az illető szenvedni fog. Találkozunk ilyennel a gyülekezetben? Ismeretlen ez előttünk? Legtöbbször a szenvedés átérésében érhető tetten az erőszak, amit vele szemben elkövettek. Miközben azt mindig igyekeznek elleplezni, megmagyarázni, hogy ez nem más, mint hazugság. Így vonza maga után az erőszak a szenvedést és a hazugságot. És hasonlóképpen a hazugság is bevonza maga mellé az erőszakot és a kizsákmányolást és a szenvedést. Szeretném hangsúlyozni, hogy a hazugság is megmutatkozhat, mint a saját igazságunkhoz való ragaszkodás. Hát ha bármi van, ami Isten igazságával, Isten igaz voltával szemben mi ragaszkodunk, akkor az a mi igazságunk az majd helyettesíti az Isten igazságát? Hát egészen biztosan nem. A mi igazságunk még nem Isten igazsága. Sőt, az Isten igazságával szemben állítva már hazugság. Tudom, hogy kicsit ez nehéz, meg olyan filozófikus, meg egy kicsit elméleti, de próbáljuk a lényeget megérteni. bizony a főpapoknak és az írástudóknak is megvolt a maguk igazsága, amihez ragaszkodtak, ahelyett, hogy Krisztust befogadták volna a szívükbe. Na, felolvasom, hogy mi volt ez az igazságuk, amivel fölmentették a lelkiismeretüket, mert ez mindig így történik. Hát valamivel föl kell menteni a lelkiismeretet, hát különben hogyan tudták volna Krisztust halálra ítélni? Hát nem emlékszünk arra, hogy amikor a tanúk egymás után jelentkeztek, akkor azt mondták, ez nem jó, nem jó ez a tanú, jöjjön a következő. Kell valami, ami biztosan fölmenti a lelkiismeretüket, hogy azt véghez vigyék, amit akarnak. Mert a lelkiismeret működik, csak éppen ebben az esetben nem jól működik. Mert a bűn hatalma alatt vannak. Illetve voltak, szeretném akkor hangsúlyozni múlt időben. Felolvasom akkor János evangélium a 11. fejezetéből, a 48. verstől, hogy mi volt az ő igazságuk, ami nyilván nem mentette meg őket, sem a népet, hanem pontosan a nép pusztulását eredményezte. János 11.47-től. Akkor a főpapok és a farizeusok összehívták a nagy tanácsot, és így szóltak, mit tegyünk? Ez az ember sok csodajelet tesz. Ha tovább hagyjuk őt, mindenki hinni fog benne, és eljönnek majd a rómaiak, és elveszik tőlünk minden helyet, minden népet. Közülük az egyik, Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, azt mondta nekik, ti semmit sem tudtok, meg sem gondoljátok, hogy jobb nektek, illetve egy másik fordítás szerint, jobb nekünk, a nagy tanácsnak. Jobb nektek, jobb nekünk, hogy egy ember halljon meg a népért, mint hogy az egész nép elvesszen. Ez pedig nem magától mondta, hanem azért, mert abban az esztendőben főpap volt, és megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért. És nem csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszórodott gyermekeit egybegyűjtse. Tehát miről van szó? Jobb, hogy egy ember halljon meg a népét, nehogy az egész nép elvesszen. Tehát amikor mi már nem leszünk Isten népének a vezetői, és hogyha nem a mi kezünkben van ez az ügy, akkor azt más elrontaná. Jézus biztosan elrontaná. Csak mi tudjuk biztos kézzel vezetni Isten népét a római uralom árnyékába. Gondolhatták. Ha viszont Jézust követik az emberek, akkor mi fölöslegességgel válunk. És mi lesz a néppel? Ezt jelenti az ő félelmük, és elveszik tőlünk e népet. E helyet az nyilván a templomra vonatkozik. Elveszik tőlünk e népet. Hát nem mi leszünk akkor a vezetői. Kajafás erre elmondta nekik, hogy mi a megoldás. Az az érdekes és az a döbbenetes, hogy ez egyben egy profécia is volt. De ő nem azt értette alatta, ami később beteljesedett. Ő egészen mást értett. Jobb nekünk, hogy egy ember halljon meg a népét, mint hogy az egész nép elveszze. Inkább áldozzunk be egy valakit, éppen most a szeretett fiút, vagy a soron következő, semhogy nehogy az egész nép elvesszen. Ez a példázatban így jelenik meg. A Lukács 20.14-ben. De amikor meglátták a munkások, így tanakodták egymás között. Olvastuk az előbb, hogy a nagy tanács összeült, és azt mondta, hogy nem jó, hogy ez az ember olyan sok nagy csodát tesz. Mert akkor mindenki hinni fog benne, és akkor jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk ezt a helyet és ezt a népet. Tanakodtak egymás között a munkások. Jézus a szemükbe mondta. És akkor így folytatódik. Ez az örökös, mondták, öljük meg, és miénk lesz az örökség. Kidobták azért a szőlőből, és megölték. Hangsúlyozni szeretném, hogy jobb nekünk, és itt a nekünk szón van a hangsúly. Hogy ezt beáldozzuk, ezt az embert. Nehogy az egész nép tőle megfertőződjön, és az ő befolyása alá kerüljön. Inkább őt egyedül áldozzuk be. És a nép megmarad nekünk. Mindig csak egyet. A soron következőt. Hogyha ő már partvonalon kívül van, akkor olyan nagy baj nem lehet. Minél kisebb veszteséggel kell lezárni egy-egy ügyet. A legkisebb veszteség az, hogyha csak egy ember hal meg a népért. Csak egy. Semhogy az egész nép elveszen. Kajafás és a főtanács ezzel mentette fel a lelkiismeretét, mert ők meg voltak győződve, hogy az egész nép megmentése érdekében áldozzák fel Jézust, azt az egyet. Ha ő már nincs, vagy nem számít, akkor minden rendben lesz. Sőt, még Isten népének megmentőiként is tetszelegnek önmaguk előtt. Holott a valóságban irigyek voltak Krisztusra, és gyűlölték őt. A János 11-ből, szerintem már ezt felolvastam, még egyszer nem olvasom föl. Ez az a jelenet, amit a példázatban olvastunk, hogy amikor a szőlőmunkások egymást bíztatták, itt az örökös, öljük meg, hogy miénk legyen az öröksége. Mi az örökség? Az örökös maga Krisztus. Az örökség pedig Isten népe. Az a szőlőültetvény. Hát nem a szőlőültetvényben dolgoznak a munkások? Hát Istennek ez az öröksége, ti vagytok az öröksége az Istennek. Akiket Krisztus a saját vérén szerzett meg magának. Ezt maga a Biblia is azonosítja. Ézsaiás 5. fejezet 7. versében, így olvasom az azonosítást, a seregek urának szőlője pedig Izrael háza, és Júda férfiai az ő gyönyörűséges ültetvénye. De figyeljük meg, mivel folytatódik. Jogőrzésre várt, de jogorzás lett. Igazságra, de keserű kilátás lett. Ez a Károlyi újfordítás szerint, revideált újfordítás szerint. Ha Krisztust megölik vagy beáldozzák, akkor a nép fölötti uralmuk megmarad. Atyáik is ezt tették a prófétákkal. Ők csak ebbe a sorba álltak be. Lássuk meg azonban Istennek és Krisztusnak a szeretetét a munkások iránt. Tehát miután szemléltük ezt a szerencsétlen bűnfogalmat, amely a pusztulásba vezet, a hármas arculatát, a hazugságot, a kizsákmányolást és az erőszakot, most hagyjuk ezt, felejtsük el, és nézzük azt, hogy Isten hogyan munkálkodik. Mindenkiért, beleértve a szőlőmunkásokat is. A szőlőmunkások iránt is. Azon felül, hogy Krisztus meghalt a népért. Azon felül azért, hogy az Isten szétszélett gyermekeit egybegyűjtse minket is. Azon felül is meghalt a népért. És a gonosz szőlőmunkásokért is. És az ő üdvösségükért is munkálkodott. Krisztus őket is szerette. El tudjuk ezt hinni. Atyám, bocsáss meg nekik. Mert nem tudják, mit cselekszenek. A kereszt alatt gyalázták a főpapok s az írástudók Krisztust. Gúnyolták, és Jézus imádkozott. Atyám, bocsáss meg nekik. Nem tudják, mit cselekszenek. Krisztus megbocsájtott a főtanács tagjainak. És meghalt értük is. De ez sajnos nem válik a javukra. Mert ők nem fogadták el Krisztust. Nem fogadták be a szívükbe. Nem vallották meg a bűnt. Nem szakadtak el a bűntől. Nem bánták meg azt. Ők maradtak a régi nyomvonalon. Mit tett Jézus értük? A kedves testvéreim, az elején elmondtam. Elmondta ezt a példázatot. A példázatban egyértelmű, hogy munkatársakká fogadta őket Isten. Partneri viszonyt alakított ki velük. Megadta nekik a szabadságot. Méltóságot kaptak, felelősséget kaptak. Végül küldte a szolgáit, figyelmeztette őket. Elküldte egyszülött fiát, még mit nem tett meg értük? Mindent megtett értük. Szembesítette végül őket, hogyha ezen az úton maradtak, ugyanazt fogjátok csinálni, mint amit a prófétákkal tettek. Mit tettek az egyszülött fiúval? Kidobták a szőlőn kívül is, megölték. És utána folytatódik a példázat, ez nagyon lényeges, hogy majd van a második csúcspontja is a példázatnak, hogy mit cselekszik majd a szőlő ura, amikor eljön ezekkel a munkásokkal. És az egyik változatban az van benne, hogy ők maguk mondják ki saját magukra az ítéletet. Hogy elveszi tőlük a szőlőt, és másoknak adja ki. Másik helyen nem mondja így ki az evangélium, de megértették, és azt mondták, jaj, ez távol legyen, nehogy tőlünk elvegyék az Isten népét. És megértették, hogy róluk mondta Jézus a példázatot. Jézus tehát leleplezte a szívük sötétségét, viszont nem kellett a nép előtt megszégyenülniük. Tehát lett volna lehetőségük arra, hogy megvallják Istennek az irigységüket, a féltékenységüket és a gyűlöletüket. De nem tették. Aki bűncselekszik, szolgálja a bűnnek. Azt fogja tenni, amire a benne uralomra jutott bűn készteti. Jézus azonban a szabadulás lehetőségét is fölkínálja, hogyha a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Krisztus nélkül Bűnbánat és bűnvallomás nélkül senki sem szabadulhat meg a bűnétől. Ha viszont elmondtuk Istennek, megvallottuk és megbántuk azt, akkor higgyük is el, hogy az Isten megbocsájtott. Hogy azokért Krisztus a büntetés már elszenvedte. És mi ingyen kegyelemből szabadok lehetünk a bűntől, és Isten gyermekei lehetünk. És adjunk ezért hálát, és kérjük az erőt. Mihez kérjük az erőt? Miután már meghaltunk önmagunknak. Hogy ne önmagunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és föltámadt. Hogy ne a saját akaratunkhoz ragaszkodjunk, hanem az Isten akaratához ragaszkodjunk. Mert ehhez az Istennek az erejére van szükségünk, és az ő kegyelmére. A főpapok és az írástudók a saját elképzeléseikhez, a saját akaratukhoz ragaszkodtak. Krisztussal szemben, és ebben mindvégig kitartottak. És ez lett a vesztük. És sajnos a népnek a veszte is ez lett. Akik nekik hittek. Mert Krisztus után 70-ben a rómaiak eljöttek, és lerombolták a várost. És a többit nem kell mondanom, mindenki tudja, hogy mi történt velük. Nézzük a példázat második csúcspontját. Az így olvasható. Lukács 20.18-ban. 17-18. Ő pedig rájuk tekintve azt mondta, mit jelent akkor az, ami megvan írva? Amely követ az építők megvetettek, az szegletkővé lett. Aki erre a kőre esik, összetöri magát, vagy szétzúzódik, és akire ez esik rá, a széjjel morzsolja. A kőszikla, amit az építők, a gonosz szőlőmunkások elvetettek, az nem más, mint Jézus Krisztus. Azt mondták, nem jó ez a szikla, nem jó, nekünk nem kell. Ez ezt jelenti, nem kell. Dobjuk félre. És ez a szikla lett Isten országának a szegletköve. Ez azt jelenti, hogy az Isten országa rajtuk kívül épül. Nem ott, ahol ők munkálkodnak. Az, aki a kőre ráesik, az szétzúzódik, meghal önmaga számára, és felépül Krisztus egyházában, a helyére kerül. Mindenki. Meghal az önzése számára, a bűn számára, és ráépül Krisztusra. A főpapok és az írástudók nem akartak ráépülni Krisztusra, ők elvetették. Látszólag ők Isten népének a vezetői maradtak. De viszont Jézus értük is küzdött, mert azt mondta, hogy aki e kőre ráesik, szétzúzódik. Megtehetitek, ráeshettek a kősziklára ti is. De ti nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen, mondta Jézus. Hányszor akartalak egybegyűjteni, miképpen a tyúkanyó az ő csibéit, de ti nem akartátok. És ezt mindig Jézus megrendülten mondta. Fájdalom és szomorúság volt a hangjában. Mert a szívébe szeretet volt. Azok iránt, akik elvesznek. Azok iránt is. Tehát a szegletkőre épül rá az egész épület. Krisztus a szegletkő, de ő az árókő is. Ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Jézus tulajdonképpen melyik Zsoltárból idézett? A 118. Zsoltár 22. verséből. És tudjátok, hogy ott mi van? És milyen érdekes, hogy 1000 évvel korábban ez le volt írva. És miért hangsúlyozom ezt, hogy itt törvényszerűségekről van szó? Mert a bűn zsoldja a halál. Mindig ugye azok a törvényszerűségek ismétlődnek. De az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Krisztusban. Az Isten kegyelme meg küzd az emberért. Értem is mindenkiért. Választhatunk Isten szeretete mellett. És az ő igéje mellett. És fia mellett. És megalázhatjuk magunkat. A büszkeségről lemondhatunk. Megéri testvéreim lemondani a büszkeségről. Az irigységről elvetni a bűnöket. És oda menni Krisztushoz. Megéri. Mert belső szabadságot, gyógyulást kapunk. És hogy folytatódik, hogy van itt a 118. Zsoltárban? A kő, amit az építők elvetettek, szegletkővé lett. Az Úrtól lett ez, csodálatosan mi szemeink előtt. Az Úrtól lett ez, csodálatosan mi szemeink előtt. Azért csodálatos, mert az Isten a főpapok által véghez vitt gonoszságot, Krisztus megöletését a megváltásunká tette. Úgy tűnt, hogy Krisztust megölték. Ők tényleg megölték. De valójában Krisztus odaadta magát, áldozatul értünk. És a megváltás végbe ment. Ezért csodálatos, amit a legnagyobb gonoszságnak szántak, Isten abból hozta ki a hívők számára a legnagyobb áldást. A megváltást. Ezért csodálatos a mi szemeink előtt. Krisztus áldozatul adta önmagát, és beteljesedett Kajafás jövendőlése, csak nem úgy, ahogy ő óhajtotta, hanem Isten akarata szerint. Ő azt akarta, hogy Jézust megöljék, hogy a nép megmeneküljön. Úgy, hogy ők továbbra is a vezetői maradnak. Ez nagyon fontos. Jézus azonban önként áldozatul adta az életét. Közben a bűneinkért járó büntetést elszenvedte, hogy örök életet adjon azoknak, akik hisznek, és engednek az ő szavainak. Ő tényleg meghalt a népért, és azért, hogy Isten szétszórodott gyermekeit egybe gyűjtse. Tehát Jézus világossá tette, ha valaki ekőre esik, szétzúzódik, ha oda megy Krisztushoz, megvallja bűneit, hisz Jézusban, meghal a saját önző akarata számára, azért, hogy Istennek éljen, úgy hit és imádság által megkapja a Szent Lelket. Az ilyen ember ráesik a kősziklára, Krisztusra, és Pál apostollal elmondhatja, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és amely életet élek, ezután már, ami testben élek, azt az Isten fiában való hitben élek, aki meghalt értem és önmagát adta értem. Nem szó szerint idéztem, de jó lett volna, mert megérdemli az a téma ezt az idézetet. Aki ráesik így a kősziklára, az a többiekkel együtt ráépül erre a sarokkőre. Mint élő kövek épülünk rá Krisztusra, minden hívő, lelki áldozatokat bemutatván az Istennek, ír elő Pál apostol. Aki nem akar ráesni a kősziklára, hanem a saját akaratához ragaszkodik, bármi máshoz ragaszkodik Isten akarata helyett, az nem tud ráépülni Krisztusra, és nem lesz Isten országának részese. Tulajdonképpen nem is Krisztus mondja ki az ítéletet az ember fölött, bár a végső szó az övé lesz, hanem már Jézus előre szólt a János 12:48-ban arról, hogy az az ige, amit szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon. Aki nem esik rá a kősziklára, hogy meghalljon saját önzése, saját akarata számára, az nem képes Krisztusra épülni, nem válik Isten országának részesévé, hanem saját magát zárja ki abból. Jelképesen mondva, hogy a kő ráesik és szétzúzza azt, az tulajdonképpen Krisztus ítéletét jelenti, a végső ítéletet. Kedves testvéreim, én ezt már tovább nem is szeretném húzni. Annyit befejezésképpen mondanék, hogy amennyiben előfordul az, vagy előfordulna az, hogy Isten népének, szolgáinak egy része vagy többsége hűtlen lenne a megbízatáshoz, Isten maga fogja kezébe venni az ő népét, és Krisztus a jó pásztor által támaszt hűséges pásztorokat, és az ő népét győzelemre fogja vezetni. Én ebben hiszek. És így tekintsünk a mi megváltunkra, és essünk rá a kősziklára, halljunk meg önmagunk számára, hogy tényleg a Szentlélek bennünk lakozhassék, és ráépülve Krisztusra igazi, csodálatos közösségé váljunk, amelyben felragyog az Isten dicsősége. A nem hívők számára is láthatóvá válik. Adja az Isten, hogy így legyen. Amen.